Hát kedvesek öreg, most köszönöm, hogy jöttek ide is néhányan. Megmondom őszintén, hogy biztos, hogy nehéz döntés volt. Én tegnap nagyon sok helyre elmentem volna, és ma is nagyon sok helyre szülem szerint elmentem volna, úgyhogy a kicsit a bőségnek a zavara lehet, hogy elég lett volna kevesebb előadás is, vagy nem tudom, mert de hát majd talán majd érdeklődünk, hogy majd mi hangzott el a többi helyeken. A mi témánk így hangzott, és a plakáton vagy a programpontokban ezt a címet olvashatták a testvérek, a tisztaság tényleg csak féllegészség. És voltak ilyen alcímek, és van egy ige is, ami majd elő fog kerülni a zsidókhoz írott levél 9. fejezetéből, ami pedig azért ennek a címnek egy ilyen irányultságot mutat, hogy mert ugye tisztaság tényleg csak féllegészség, hát ez a cím sok mindent letakarhat, de kiderül majd, hogy itt a lelkiismeretnek meg a léleknek a tisztaságáról van szó. Hát hadd kezdjem onnan, hogy ugye aki visszaemlékszik a hittan tanulmányaira, vagy akár a konfirmációi oktatásban nyert ismeretekre, akkor vissza tud talán emlékezni arra, hogy Istennek hány féle fajta kinyilatkoztatása van. Van egy egyetemes kinyilatkoztatás, és van az Istennek igei kinyilatkoztatása. Ugye az egyetemes kinyilatkoztatásnak három része van. Háromféle módon tudja Isten közölni magát az emberek felé. Az egyik a teremtett világ. Ugye itt, ahogy ülünk ezen a helyen, itt nem lehet arról nem szólni, hogy micsoda környezet vesz bennünket körül, és hogy szétnézünk szinte, mint a Feszti Árpádnak a Magyarok Bejövetele című képét látnánk magunk előtt. Hallottam a rádióban, hogy fél évvel ezelőtt pontosan, méter pontosan megtalálták azt a helyet, ahonnan Feszti Árpád a környéket pásztázta. Néhány kilométerrel arrébb van, mint ahol korábban sejtették, vagy gondolták. Na tehát a teremtett világ is tükrözi Istennek az akaratát, Istennek a csodálatos műve, és ha valaki ugye szétnéz a teremtett világban, akkor látja, hogy hát ezt valakinek meg kellett teremtenie, nem lehet, hogy csak úgy magától van. Tehát az egyetemes kinyilatkoztatásnak ez az első része, a teremtett világ, a 19. Nehezen tetszik hallani?
Kicsit nagyot hallok, de
ja, értem.
Látszik, nem működik.
Aha, értem.
Hát, cseréltetünk.
Vagy ha közelebb
ülj.
Tessék közelebb ülni. Mert rajtam is van egy kis rekedtség. Tessék jönni.
Köszönöm.
Hátra itt van. A 19. Zsoltár beszél nekünk az Isten egyetemes kinyilatkoztatásáról. Most nem olvasom fel ezt a Zsoltárt, de nézzünk utána, hogyha valaki jegyzete, vagy megjegyzi, akkor tehát a 19. Zsoltár. Akkor az egyetemes kinyilatkoztatásnak a másik része, fejezete, az a történelem. A történelemnek az eseményei. Ami nem azt jelenti, hogy Istennek minden tetszik, ami a történelemben lezajlik, hiszen a történelemben rengeteg bűn követődött el állami szinteken, vagy népek, amit egymás ellen vétettek, de mégis a történelemben felfedezhető Istennek az akaratot, hogy nevezetesen előbb-utóbb a gonosz, az Isten ellen forduló hatalom az bukásra van ítélve, és az Isten ellenes hatalmak azok előbb-utóbb leomlanak. És itt jutunk el most a témák szerint a lényeghez, ugye az egyetemes kinyilatkoztatásnak a harmadik része pedig maga a lelki ismeret. Az embernek van lelki ismeret. Ugye úgy tudom, hogy a pszichológia is, meg hát az emberrel foglalkozó tudomány is kutatja, hogy mi a lelki ismeret, vagy hogyan lehetséges az, hogy az emberben ott van egyfajta belső iránytű. Mi azt mondjuk, hogy ez nem más, mint Istennek az akarata. Isten tette belénk a mi lelki ismeretünket, hogy a lelki ismeret is, mielőtt még ismernénk az Istennek a törvényét, az már az előtt mutassa az utat ő felé. És akkor ezt a részt hát teljesítéve szólni kell nagyon röviden arról, hogy a teremtett világ, a történelem, illetve a lelkiismeret az mind a mellett, hogy rengeteg mindent elárul nekünk az Istenről, nem ad teljes kinyilatkoztatást, nem kapunk teljes ismeretet az Istenről ezek által, hanem szükségünk van az igei kinyilatkoztatásra, vagyis a Szentírásra, és az igei kinyilatkoztatásra most hadd értsem úgy is, hogy amikor a egyházunk tanítása szerint, amikor a szószéken megszólal az Isten igéje a Szentírás alapján, az is az Istennek az igéje. Tehát a hirdetett ige az nem emberi beszéd. Tehát szükségünk van az igei kinyilatkoztatása, hogy az Istenről ugye teljes ismeretünk legyen. Tehát a lelkiismeret. A lelkiismeret egy iránytű, ami Isten felé mutat, de azt látjuk, hogy azért nem egy megbízható iránytű, hiszen különféle népek, különféle kultúrák esetében egészen más jelent a lelkiismeret az öltözködésben, a különféle szokásokban, a házasodási szokásokban, a egynejűség, többnejűség. Ugye a lelkiismeret tehát nem 100%-ig mutatja meg Istennek az akaratát, és mi magunk is ugye tapasztaljuk, hogy hát ha magunk körül lévő emberekre gondolunk, akkor valakire rá tudjuk mondani, hogy hát ez egy lelkiismeretes ember, tényleg megbízható, hogyha valamit ugye rábízunk, akkor az biztosan úgy lesz. És hát vannak olyan emberek, akikre pedig azt mondjuk, hogy hát lelkiismeretlenek, mert lazán megígér valamit, nem lesz belőle semmi, nem akarok itt most ugye példákat mondani. Tehát a lelkiismeret az változó egyénenként, és hogy kinek hol van a maga szintje. A Biblia a római levélben beszél arról, hogy az embernek a szívében van egy úgynevezett szívbe írt törvény. Ez még annak előtte oda került az embernek az életébe, mielőtt a Isten népe, Izrael népe Mózes hegyén megkapta volna a 10 parancsolatot, ugye úgy áll elénk az igében, hogy akkor kaptuk a törvényt, 10 parancsolatot, annak van ugye a rövid formája, meg a bővebb formája. De Isten már előtte való korokban, illetve azok a népek, akik nem ismerik még, vagy nem ismerhették meg az írott törvényt, azoknak a szívében már ott van a szívei törvény. És itt fel is olvasnám Róma 2-t, néhány verset. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztály részül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Mert Isten nem személyválogató, akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Ugye látjuk, hogy Isten milyen csodálatosan elhelyezte az embernek a szívébe ezt az érzéket, a szívbe írt törvényt, és látjuk majd azt, hogy hát a lelkiismeret, hogy a lélek hogyan szennyeződött be, és hogyan lehet megtisztítani. Ugye a bűnesetkor, 1 Mózes 3-ban azt olvassuk, hogy megjelenik a lelkiismeret furdalás, amikor az ember ugye elszakad az Istentől, akkor hallja Istennek a hangját, szavát, akkor nem fut elé, mint ahogyan egy gyermek a szülei elé, hanem elrejtőzik, ugye? Ez a lelkiismeret fordulás, az ember érzi, hogy valamit vétett, hogy nincs összhangban az Istennel, és nem is vállal felelősséget a cselekedeteiért. Édenkerten kívül elkezdődik a próbálkozás, hogy a lelkiismeretet és a lelket valahogy helyrehozni. Azt olvassuk, hogy elkezdődik az áldozat bemutatás, ami nem volt más tulajdonképpen, mint egy emberi próbálkozás, hogy ott volt Ádámnak, Ábelnek, Kainnak az életében a gondolat szüntelenül, hogy mi kiszakadtunk, el kellett hagynunk az Istennel való közösséget, és elkezdődött az áldozat bemutatásoknak a korszaka, és tulajdonképpen ez azért történt, mert az ember úgy gondolta, hogy amit mi elrontottunk, azt mi majd helyre is tudjuk hozni. De ez nem sikerült. Ugye gondoljunk Kain Ábel történetére. Sőt, azt olvassuk, hogy ha az ember ugye maga akarja helyrehozni a dolgot, akkor egyre nagyobb a baj. Ugye ott van az első családja, és mindjárt az első családnak az életében ott van egy borzasztó dolog, ugye egy gyilkosság. Hallunk nap mint nap ilyen borzasztó gyilkosságokról, és beleborzadunk, és sokszor azt gondoljuk, hogy hát ugye ez a világ milyen, hát valóban lehet erre gondolni, de azt kell látnunk, hogy ez már kezdetben így volt, tehát akkor sem volt másképp. Ahogy az ember elrontotta a dolgot, Édenkerten kívül mindjárt a legmélyebb szintre süllyed. De milyen ott van a vágy, hogy az ember szeretne megtisztulni, szeretne tisztának lenni, mert az ember tudja, hogy valamit elveszített. És mind a mai napig nagy kísértés, hogy az ember azt gondolja, hogy mi ezt helyre tudjuk hozni. Azután jön az Ószövetség, most ugye nagyon nagy sebességgel haladunk a dolgokban, megjelenik az Ószövetségben a törvény, már előbb utaltam ugye a 10 parancsolatra, ott van az Ószövetségi törvény, ahol az Isten megadja azt a rendet, amiben az embernek élnie kell, ami ugye azért lesz jó, vagy ami arra lesz való, hogy az ember ismerje meg az együttélésnek a szabályait, és emlékezzünk arra, hogy ugye a 10 parancsolatot ketté szoktuk osztani, első 3 parancsolat, ami a függőleges irányt mutatja, ugye az ember és az Isten kapcsolatát szabályozza, a 4. parancsolattól a 10. parancsolat pedig az a vízszintes irány, az embereknek az egymással való kapcsolatát szabályozza. A törvényben ott van az áldozat, és az Isten azt az időszakot hozta el, amikor az áldozatok vére tisztította meg külsőleg az embert. Mindenre volt ugye szabály, hogy ha ez történik, ha az történik, akkor mit kell tenni, milyen állatot kell ugye levágni, mit kell bemutatni. Isten adott tehát egy ilyen korszakot, ezzel Isten már előrevetítette egy másfajta korszaknak a lehetőségét, illetve tényét, előrevetítette nekünk Krisztus. De Krisztusig csak a törvény volt. És most ismét a KT-re, a konfirmációi KT-re utalok, nem tudom, hogy valaki emlékszik-e arra, hogy van egy ilyen kérdésünk, hogy mit mutat meg Isten törvénye. Ugye 3 dolgot mutat meg Isten törvénye, ezek a kérdések között ez egy nehezebb kérdés, vagy általában többet szoktak birkózni vele a gyermekek, pedig hogyha az ember nem szavakat akar egymás mellé tenni, hanem azt a 3 fő gondolatot megjegyzi, egy gondolati ívet, akkor nem nehéz. Ugye a törvény megmutatja Isten akaratát, hogy mit kíván tőlem. Azután megmutatja engedetlenségemet, hogy mennyire nem fogadok szót neki, tehát szembesít azzal, hogy én nem az Isten útján járok, és végül megmutatja tehetetlenségemet, hogy Isten akaratát a magam erejéből nem tudom megtenni. Elveszett, megítélt ember vagyok. Tehát a Isten már azt is tudta, amikor a törvényt adta, hogy ugye az embereknek nem fog menni. Hogy De állandóan lássa az ember azt, hogy én alkalmatlan vagyok arra, hogy a törvény teljesen megtegyem. Az ember mégis próbálkozik, hogy megnyugtassa a lelkiismeretét. Az új szövetségben ott van Lukács evangéliumában a farizeus és a bárszedőnek a példázata, ahol a farizeus büszkén sorolja fel Isten előtt a maga jó cselekedeteit, és bizony túl teljesíti a törvényt, mert ugye a heti egy bőjt nappal szemben ő két napot bőjtöl, akkor olyan növényekből adott tizedet, amiből nem is kellett volna. Ez mire utal? Arra, kedves testvérek, hogy a farizeus nem volt nyugodt, nem kapott nyugodt lelkiismeretet, amikor úgy tartotta meg a törvényt, ahogyan az előírt, ahogy az elő volt írva, neki az kevés volt. Nem kapta meg a lelkének a nyugalmát, és úgy gondolta, hogy ha ő rátesz még egy lapáttal, egy nap helyett kettőt bőjtöl meg, mindenből tizedet ad, ha valamit vásárol, abból már ugye nem kellett tizedet adni, de hithű zsidósok szóval abból is ugye tizedet adott, amit vásárolt. Tehát úgy érezte, hogy túl kell teljesíteni a törvényt, hogy a lelkiismerete megtisztuljon. Ugye itt el szoktuk követni azt a hibát, hogy a farizeusoknak ezt a igyekezetét úgy egy kézlegyintéssel úgy lesöpörjük az asztalról, és ugye semmibe vesszük. Én nem szerettem megmondom őszintén ennyiben, vagy így elintézni a dolgot, mert valahol az az igyekezet, amit ők akkor megtartottak, ahogy keményen tartották magukat, szóval abban van valami tiszteletre méltó. És ne felejtjük el, akkor még az a korszak. Aztán majd jön ugye egy másik korszak. De gondoljunk bele, hogy sátoros ünnepekre ugye elmentek évente háromszor, ugye 30 éven felüli férfiaknak ugye kötelező is volt. Ugye. Ott volt, hogy senki ne jelenjen meg üres kézzel az én színem elő, stb. Tehát, hogy az emberek már gyűjtögették az áldozatra valókat, anyagiakban, idejüket oda szánták, és ott voltak Jeruzsálemben ugye 7 napot, amíg ezek az ünnepek lezajlottak, hogy ez egy életforma volt. Tehát ez nem egy ilyen felszínes valami kis vallásos dolog, hanem ezt igenis meg kell becsülnünk, hogy ők fáradoztak, hogy ők igyekeztek. De a törvény cselekedete a lelket ugye mégsem tudta megtisztítani. És itt ugye hadd utaljak Mózesre és Józsuéra. Mózes volt a törvény időszaka, által kapta Isten népe a törvényt. Mózes nem tudta bevezetni Izrael népét Kánaánba. Mózes meghalt ott a Nébó hegyén. Valaki más jött, aki majd bevezeti, Józsué. És Józsué, ugye Jézus, ugyanaz a szabadító, ugye a megváltó, más valakinek kellett jönni. Tehát ezzel is Isten ugye jelzést ad. És Jézussal valóban teljesen új korszak következett be. Ami addig nem sikerült az ember saját fáradozása nyomán, hogy megtisztítsa a lelkét, lelkiismeretét, az majd most fog bekövetkezni. Mert Isten tudta, hogy ember nem tudja betölteni a törvényt, de éppen ezt tette értünk Jézus. Betöltötte helyettünk. Ugye ismerjük talán sokan, vagy meg szoktuk is énekelni a 320-as éneket, eljött hozzánk az üdvösség. Az ugyan nem ott szerepel, ahol kellene, de már a énekeskönyvnek a rendszerében, mert igazából ez Luther idejében ez egy karácsonyi ének volt, és karácsonykor is lehet énekelni ezt az éneket, eljött hozzánk az üdvösség. És ott ugye van egy olyan vers sor, hogy a törvénynek eleget tett, és a veszélyből kimentett, ugye. A törvénynek eleget tett. Tehát ami nem sikerült emberi igyekezet nyomán, az megtörtént Isten csodája nyomán, hogy Krisztus betöltötte. Mert Isten azt mondta, hogy tudom, hogy ez neked nehéz lesz, sőt, ez neked teljesen lehetetlen lesz. És itt olvasunk fel
a zsidó 9.13-at, ugyan ki volt jelölve, a bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintenek szentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát Krisztus vére megtisztít bennünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Vagyis az ószövetségi áldozatok helyére lépett Krisztus egyszeri áldozata, Jézus beállt a bűnösök sorába, és valóban, mintha ugye amikor keresztelő János megkeresztelte, annak az volt a jelentősége, hogy ő nem hogy az emberiség fölött lebegve akarja majd úgy megmenteni a bűnös embert, hanem beáll a bűnösök sorába. És úgy is halt meg egyébként külső szemlélő számára, mint a bűnös lett volna. Középen halt meg ráadásul, hogy a legsúlyosabb bűnöst középre szokták helyezni. Jézus vállalta ezt helyettünk, tehát a törvénynek elegettet. Krisztus igazsága, Krisztus áldozata most hogyan lesz az enyém? Ugye itt már többször előkerült a konferencián, hogy ez azért nem úgy van, hogy most már hátradőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy most már hát nem a törvény korszaka van, most már nem úgy jutunk üdvösségre, hogy mi mindent megteszünk, és önmagunkat készítünk, hanem úgy automatikusan a miénk az. Nem lesz automatikusan a miénk, hanem hát ez az, amiről itt beszélünk, ugye ez az újjászületésnek a csodája, újjászületésnek a fürdője, hogy Krisztusnak ezt az igazságát, hogy ő a törvénynek eleget tett, ezt mi magunk megkapjuk. És erre szokták a teológiában azt mondani, hogy ez nem egy eredendő igazság, hogy Isten úgy szétteríti a világban, és innentől kezdve majd mindenki üdvözül, hanem ez egy származtatott igazság, tehát Isten valami olyasmit ad nekünk, amit egyébként ugye az ember nem érdemelt volna meg. És erről szól a zsidó levél, hogy a Krisztus vére által Isten, ami lelkünket megtisztítja a holt cselekedetektől. A cselekedet azért holt, mert nem tudja elvégezni bennünk azt, amit a Krisztus igazsága elvégez bennünk. És az a csodálatos, hogy Krisztus által kap az ember tiszta lelkiismeretet. Amikor az ember már tudja, hogy nem a saját jóságomért, nem azért, mert én betöltöm a törvényt, nem ezért van nekem igazságom, hanem azért, mert a mennyei atya a Krisztus igazságát nekem adta. Itt hadd mondjam el személyes vitvallásként azt, hogy amikor 16 éves koromban megszólított engem az Isten, persze korábban is szólított, és nagyon nagy hálával gondolok vissza minden hittanórára, konfirmációra, amiben ugye részem volt. De akkor ott a kis falunkban egy kis ébredés alakult ki az ifjúsági körben, és nagyon meglepődtem, amikor olyan fiatalok jöttek vissza az ifjúsági körbe, akik korábban eltávolodtak, kikonfirmáltak gyakorlatilag a gyülekezetből. Én továbbra is ott voltam mindig, és valahol egy kicsit büszke is voltam erre, hogy na lám, itt van, azért van egy olyan konfirmandus, hogy továbbra is jár templomba, meg hasonló. De hát nagyon meglepődtem, amikor ezek a fiatalok ugye visszajöttek az ifjúsági körbe, és láttam, hogy valami történik velük, és arról kezdtek el beszélni, hogy ők most már Krisztusnak a gyermeke is. Hosszú hónapokat viaskodtam ezzel, mert én magam, hogy a külső szemlélő számára és sokkal, hogy mondjam, okésabb gyerek voltam, mert templomban voltam, meg nem volt ilyen látványos elszakadásom a konfirmáció után, tehát valami vonzódás utána is maradt bennem az én szívemben, és nekem tulajdonképpen ezt a jóságomat kellett feladnom, hogy hát ez kevés, én nem fogom beelőzni a többieket azzal, mondjuk én évekkel többet jártam már templomba, hanem el kellett fogadnom, hogy az Isten országában így van, hogy aki megragadja az üdvösséget, akármilyen helyzetben van korábban, és aki talán úgymond a törvényhez közelebb volt, mit gondolok magamra, annak pont, hogy nehezebb ugye ettől az igazságától elszakadnia, és ugye elfogadni, hogy hát ez is kevés, hanem tényleg csak egyedül az, amit Jézus végzett el érte, hogy nekem csak ebben kapaszkodhatok be. A következő ige, amit szeretnék felolvasni, az a Róma 7:4-6, nagyon idevágó ige szakasz. Ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másik vagytok azért, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Ti meghaltatok a törvény számára. Mit jelent ez? Itt ki hal meg? A törvény hal meg? Nem. A törvény továbbra is él. A törvény továbbra is megvan. Nekünk kell meghalnunk a törvény számára. Nekünk kell átmenni naponta az óembernek a halálán, és naponta az óembert, a régi embert naponta meg kell öldökölnünk. Tehát meghaltunk a bűnnek, most már nem vagyunk meghaltunk a törvénynek, most már nem a törvénynek a szolgája vagyunk, már nem tőle várjuk a megoldást, vagyis már nem magamtól várom a megoldást. Luther Márton azt mondja a római levél magyarázatában, ez alapján, az ige alapján, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezután semmi parancsolatot nem kell megtartanod, hanem azt, hogy a törvény beléd került, egyé lettél vele. Vagyis a törvény most már nem kívül van, hanem belül. Tegnap az esti állítatban utalt Ickés István testvérünk a Jeremiás ígére, Jeremiás 31-33, törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom be, vagyis egy gyökeresen új helyzet jön létre. 2 éve a Szélrózsa találkozón Balatonon hallottam Klaus Douglasnak az ige hirdetését, és abban használt egy képet, ami nagyon-nagyon ide vág. Hát ez a kép arról szól, hogy van egy ember, aki talál egy sasfiókát, amelyik kiesett a fészekből. Hazaviszi és a tyúkok közé rakta, és a sas ott nőtt fel a tyúkok között, és ugyanúgy megtollasodott, ugyanúgy kapirgált, eszegette a magokat, és egyszer jött valaki, ehhez az illetőz, egy barát, és észrevette, hogy a tyúkok között van egy más élőlény, és azt mondta, hogy hát ez egy sas, tudod-e? Mondom, tudom, de ez tulajdonképpen itt az évek alatt tyúk lett. Ő ugyanúgy él, mint a tyúk lenne. De hát én bebizonyítom neked, hogy ez egy sas, és nem egy tyúpés. Fölemelte a sas, és azt mondta a sasnak, hogy repülj. Hát a sas ugye ingotott annak a valakinek a kezén, nézegetett jobbra balra, lenézett és látta a tyúkokat, szépen leszállt a tyúkok közé, és továbbra is kapirgált, és eszegette a magokat. Azt mondta erre a férfi, hogy hát magasabbra kell menni. Felvitte őt valami padlástra, vagy a háztetőre, valamiféle terasztra. Azt mondta, hogy közelebb lesz az éghez egy kicsit, akkor majd rájön a sas, hogy ő sas, és neki nem az a feladata, hogy a tyúkok között kapirgáljon. Felvitte őt és azt mondta, hogy benned egy sasnak a szíve van, ezért repülj. Hát a sas körbenézett, megint lenézett a tyúkok felé, megismerte, hogy az udvart, ahol hát az ő élete zajlott, az ő életterét, úgyhogy szépen leszállt, visszaszállt a tyúkok közé. És hát erre azt mondja ez a barát, hogy még magasabbra kell vinni, és felment vele egy közeli dombra, vagy hegyre, és amikor a sas szétnézett, akkor látta, hogy hát az udvar már egészen messze van, talán már nem is látta ugye a tyúkokat, és akkor a sas elszállt, és
bebizonyosodott, hogy ő azért egy sas volt, benne egy sasnak a szíve volt. Vagyis így van az ember a törvénnyel, és itt vagyunk az újjáteremtésnek a csodájával, amikor az ember rájön, hogy mi nem tyúkok vagyunk, és nem az a feladatunk, hogy kapirgáljunk, nem az annyi a keresztény élet, hogy most jaj, ezt szabad tennem, ezt nem szabad tennem, mit szabad tennem, meg hasonló, hogy felgyűlik az ember lelkiismerete, hanem megtörténik a csoda, hogy az ember hirtelen el tud repülni. Ez nem azt jelenti, hogy ezen túl az ember könnyedén félváról veheti a bűnt, vagy nem jelenti azt, hogy ezután már nincsen bűn, és nincs szükség a törvényre. Ugye hallottam olyan keresztény közösségről, ahol mégis úgy gondolták, hogy ha az ember újjászületik, mondjuk így, hogy az ember rájön arra, hogy benne egy csasnak a szíve lakozik, akkor már nincs tovább szükség a mi atyánknak az ötödik kérésére, bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, mert az igazi hívőnek a szívében már nincsen bűn. Ez egy veszélyes tértanítás, maradjunk ennyiben. Hadd olvassam fel Luther Mártonnak a mi atyánkhoz fűzött magyarázatát, az ötödik kérés, és éppen mindjárt a fejezet cím is ugye nagyon árulkodó, a rettegő lelkiismeret végasztalása. Vagyis a mi atyánkban benne van, hogy nekünk naponként kell imádkoznunk azt, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, akkor ez azt jelenti, hogy az újjászületés, a megtérés után is lesz bűn, és számolni kell vele, és rászorulunk erre a könyörgésre naponként. A rettegő lelkiismeret vigasztalása. Ez a kérés szegény és nyomorult életünkre vonatkozik, mert jól lehet hangzik nálunk Isten igéje, hiszünk, cselekedjük és elszenvedjük az ő akaratát, Isten ajándékából és áldásából élünk, mégsem folyik életünk bűn nélkül, minden nap megbotlunk és vétkezünk, mert a világban emberek között élünk, akik sokszor megbántanak és okot adnak türelmetlenségre, haragra, bosszúra, sőt az ördög is sarkunkban van, minden oldalról környékez, és ahogyan mondtuk, harcol valamennyi előbbi kérés ellen, úgyhogy lehetetlen mindig helytállni ebben a folytonos harcban. Ez megint olyan nagy nyomorúság, hogy így kellene imádkoznunk és kiáltanunk, édesatyánk, bocsáss meg a mi vétkeinket. Nem mintha kérésünk nélkül vagy előtt nem bocsátaná meg bűneinket, hiszen nekünk ajándékozta az evangéliumot, benne csupa bűnbocsánatot, mielőtt kértük, vagy valaha is rágondoltunk. Mégis arról van itt szó, hogy a bűnbocsánatot megismerjük és befogadjuk. Az a test ugyanis, amelyben szüntelenül élünk, olyan természetű, hogy nem bízik és nem hisz Istenben. Állandóan gonosz kívánságokkal és gondolatokkal foglalkozik, úgyhogy naponként vétkezünk szóval és cselekedettel, tettel és mulasztással. Lelkiismeretünk ettől nyugtalanná válik, mert fél Isten haragjától és ítéletétől, és elejti az evangéliumból merített vigasztalást és bizodalmat. Ezért tehát szüntelenül szükség van arra, hogy ide meneküljünk és vigasztalást keressünk, és ezzel lelkiismeretünket ismét talpra állítsuk. Ugyan nagyon tetszett ez a kifejezés nekem, hogy Luther azt mondja, hogy a lelkiismeretünket ismét talpra állítsuk. Luther azt is mondja egy kicsit később, hogy ugye azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a madarak elrepüljenek a fejünk felett, de azt igen, hogy fészket rakjanak a fejünkön. Ez azért fontos a mi köreinkben is, hogy vegyük észre azt, hogy nincs helye az Isten színe előtt hívő gőgnek. Tehát nincs alapja annak, hogy ha valaki elmondhatja magáról, hogy én a Krisztusé vagyok, nincs alapja annak, hogy arra gondoljon, hogy most már nincs bűn az életében, és ő már teljesen megtisztult. Ugye akkor kezdődnek a problémák, amikor az ember erre gondol. akkor lesz baj, hogyha valaki föladja a bűn elleni harcot, ha valaki megtűri a bűnt, valakinek erőtlenedik a hite, erőtlenedik az imádsága. Ugye Isten szolgái mindig is megkísértett helyzetben vannak, mármint a lelkészek, és ha a lelkész tűr meg egy bűnt a maga életében, akkor félő, hogy az ige hirdetése fog elerőtlenedni a szószéken, és akkor csendben elkezd haldokolni a gyülekezet. Tehát nagyon, nagyon fontos, hogy miután a Krisztusé lettünk, nem mondhatjuk azt, hogy most már mi nem törődünk a bűnnel, vagy hát úgy is nyugodtan vétkezhetünk, mert a Krisztus meghalt. Ez nem egy ilyen automatizmus. Ugye a kereszténység első századaiban volt egy Donátus nevű tévtanító, és neki lettek aztán követői is, akik azt tanították, hogy a lelkészi szolgálatban, vagy az apostoli szolgálatban csak annak a lelkésznek az ige hirdetése hatásos, vagy szentség, vagy a keresség, vagy az óvacsora, akinek tiszta az élete. Ha nem tiszta az élete, akkor az a szentség hatástalan. Ez egy borzasztó tévtanítás, mert mondjuk ha a szentségre gondolunk, ha akármilyen lelkész szolgáltatja ki, annak ugyanaz a hatás, ugyanaz az ereje. Tehát ezt azért ugye szögezzük le. De tény, hogy kapizsgálták ugye azt a gondolatot, hogyha egy hívő ember megtűri a bűnt a maga életében, akkor ott ugye az egész közösség sérül, vagy többen sérülnek. Én Nógrád megyében lakom, és elég sok a hegy meg a völgy, és amikor megyek autóval, akkor bekapcsolom a rádiót, bizony sokszor van úgy, hogy ugye bemegyek egy völgybe, akkor elkezd recsegni, meg pedig már elég jók ezek a mostani rádiók. Tehát amikor az embernek az élete gödörbe kerül, vagy bűnt megtűrünk a mi életünkben, akkor ugye rossz lesz az adás, vagy rossz lesz a vétel. Tehát itt erre gondolnunk kell. És nagy kísértés az, hogy visszahozzuk a törvényt, hogy azt mondjuk, hogy jó, igaz, hogy Krisztus váltott meg, de valamit nekem még hozzá kell tennem, azért az én igyekezetemre is szükségem van, ha én örök életet akarok nyerni. Ugye az apostolok cselekedeteiben arról is olvasunk, hogy amikor pogányok megtértek, akkor az volt az első gondolatok a zsidóknak, hogy ha jó, ha ti keresztények leszek, akkor meg kell tartalmatok az ószövetségi törvényt, és akkor elkezdték őket körülmetélni, meg mit tudom ezzel, és akkor ez egy ilyen vitakérdés lett, amit aztán az apostoli gyűlésen ugye lezártak, és lehetetlen dolog, hogyha valakit már a Krisztus megváltott, akkor utána nyakába zúdítsuk az egész ószövetségi törvényt, amiről az apostolok bűnbánata meg is vallották, hogy hát ezt még mi se tudtuk ugye hordozni, hogyan kérjük akkor ugye a pogányoktól azt, hogy ugye ők megtartsák azt, ami tulajdonképpen nem is sikerült. De ma is vannak ugye ilyen kísértések, hogyha biztos akarsz lenni abban, hogy örök életed van, hogy el ne veszíts, akkor ezt és ezt meg kell tartani. És akkor felállítanak ilyen szabályrendszert, és akkor attól megint csak rettegni fog a lelkiismeret. Hogy most akkor sikerül azt megtartanom, betartanom, akkor elveszítem az örök életet. Itt többen mondták ugye az alkalmakon, hogy voltak Biatorbágyon. Én életemben egyszer voltam Biatorbágyon, még 87-ben, amikor teológus voltam, és Pilis Csabán egy házas pár elvitt engem Biatorbágyra, és emlékszem, hogy nagyon jó alkalom volt. Rengeteg emberre emlékszem, le van eleven ige hirdetésre emlékszem, és ami érdekes volt, amiért előhozom ezt, hogy eljött az ebédnek az ideje, és akkor ez a házas pár, akik ott a Hűvösvölgyi Szeretet otthonban dolgoztak, akik engem odavittek, elvittek egy kertnek egy sarkába, és azt mondták, hogy odaállítottak engem, és azt mondták, hogy vigyázzak arra, hogy nehogy valaki erre jöjjön, vagy ha jön, akkor szóljak nekik, hogy mit fogtok csinálni? Hát azt mondja, kávé kávét fogunk inni. Tehát Dugiban ugye ők megitták a kávéjukat, mert azt mondták, hogy ugye itt vannak sokan, akik megbotránkoznak azon, hogyha ők kávét isznak. Egyébként nagyon biblikusan cselekedtek, Pál a római korintusi gyülekezet, ez ugye sok mindent leír ezzel kapcsolatban, a erős vagy a gyenge hívőeknek a kapcsolatáról, tehát hogy ne botránkoztassunk, tehát ők ezt jól csinálták, hogy ne. De az meg viszont nem, ugye nincs helyén, nem tudom, hogy ez mennyire volt akkor. Persze pont elhangzott az igehirdetésben is, hogy ha már talán a keresztények se olyanok, mint 7000 vagy kell ezelőtt, van egy kis lazaság talán bennünk is, vagy legalábbis nagyon nagy a kísértés, hogy mégis csak ebben a világban élünk, látjuk, hogy mennyire lazák, erkölcsi gátak nélkül élnek emberek, még mindig ugye nagyon jónak tartjuk magunkat. Nem tudom, hogy akkor ez mennyire volt kérdés, de ugye ez veszélyes út, amikor jó, te hívő vagy, de mondjuk kávét nem szabad innod, mert akkor ugye véged van. Tehát akkor ez a törvény.
Hát ugye egy képmutatásra is alapotta beszélünk.
Igen. Igen. Az biztos. Hát amikor az emberek ugye versengenek szinte egymás előtt, hogy én még ezt is hozzáteszem, vagy azt is hozzáteszem még ugye a Krisztushoz. Befejezem most már lassan, ugye Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Tehát az emberben mégis van egy vágy, ugye arra, hogy az ember tiszta legyen, hogy az ember megtisztuljon, és ugye ahogy így láttuk, hogy Kainnak, Ábelnek áldozata, ugye, tehát ott van, amikor már áldozatokkal próbálkoznak, nem jött össze a törvénynek, tehát az se adta meg a lélek tisztaságát, de Krisztus vére által megtisztított bennünket az Isten is. Dávid is ezért könyörgött, hogy van a híres bűnbánati Zsoltárban, az 51. Zsoltárban, hogy teremts bennem tiszta szívet, ó Isten. Tehát az ember vágyik arra, még ebben a mai szennyes világban is, hogy milyen jó lenne ugye tisztának lenni, és ezt mi Krisztustól kapjuk. És mi annyit tehetünk, hogy a ruhára amennyire lehet vigyázunk. Ugye Luther visszoltalok, ez azért biztos, hogy nem fog sikerülni, hogy 100%-ig tisztán maradunk. Én magam is, meg szerintem más is, aki autót vezet, meg autót mos, az tudja, hogy ha lemossa az autót, biztos, hogy napokon belül megint esni fog, és megint koszos lesz. De viszont egy autón lehet látni, hogy az 3 napja koszos, vagy 3 hete koszos. Tehát azért az nem mindegy. Úgyhogy tehát a tisztaságra azért, amit kapunk, arra azért ugye vigyázni kell. És a kezdő kérdésre visszautalok, hogy a tisztaság tényleg csak félegésé? Hát erre az lehetne a válaszunk, hogy a tisztaság, a krisztusi tisztaság az egyenlő az üdvösséggel. Tehát az teljes 100%-os üdvösség. Nem azért, mert én tisztítottam meg magamat, mert én, nekem ez valahogy sikerült, hanem azért, mert valaki engem megtisztított. És az utolsó dolog, ugye Jézus a hegyi beszédben magyarázza a 10 parancsolatot, a 10 parancsnak teljesen új értelmet ad, hogy a külső cselekedetektől eljut a szívig, a gondolatoknak a mélységéig, és azt kell mondjam, hogy ha az ember Krisztussal járva tekint a hegyi beszédre, a hegyi beszéd szerinti 10 parancsolat tulajdonképpen betartatatlan. Ezután is. Tehát nem igaz az, hogy hát amíg az ember Isten nélkülét, az teljesen lehetetlen, de ugye megtérteni, és akkor most már fog sikerülni, és akkor teljesen meg tudom tartani. Ez nem igaz. Tehát a 10 parancsolat, az egy, vagy a hegyi beszéd szerinti követelmény, az számunkra az egy átugorhatatlan. Átugorhatatlan szint. Tehát ami mégis ott van előttünk, mint mérce, tehát ezzel nem azt mondom, hogy most akkor tegyük lejjebb a mércét, hátra, azt sikerül átugornunk. És ez azért van, mert amit Pál apostol mond, hogy ugye ő előtte ne dicsekedjék egyetlen ember sem, hogy nehogy valaki tényleg dicsekedjék előtte, hogy nekem mégis sikerült úgy, ahogy ott a hegyi beszédben ugye le van írva. Tehát 100%-ig nem. Tehát ez egyedül Krisztusnak sikerült. Na hát itt erre gondoltam, hogy ilyen alcímeket adtak, ott lehetett olvasni, hogy milyen gondolatok, tehát a lelki ismeret, hogy hogyan szennyeződünk be, hogyan szennyeződünk mi magunk is sokszor, de mi a tisztulásnak az útja. Úgyhogy akkor most, ha valakinek van kérdése, hozzászólása, mert nagyon